feladatom a Filippi levélről szólni néhány szót. Nyilván annak a keretében, jegyében, amelynek a hétvége adja a nagyobb egységét, talán ennek a testvéri együttlétnek is az egyik lényege, mindennapokban miként éljünk a missziónak az adottságával, a lehetőségével, hiszen erre szeretnénk valami útravalót kapni, muníciót gyűjteni, hogy a saját gyülekezetünkben miként lehetnénk minél hatékonyabb képviselői, szolgálattevői annak a keresztény missziónak, amelyet mi evangélikusokként a magunk településén, az evangélikus gyülekezetben, de ökumenikus kitekintéssel képviselhetünk. Ennek egy szép példája vagy mintája lehet, persze nem 2000 évvel későbbi viszonyokra gondolva, hanem korabeli viszonyokban gondolkodva, Pál apostolnak és munkatársának, Szilásznak a Filippi környezetben elindított missziója, hiszen a Filippi levél voltak éppen egy olyan gyümölcse aztán a missziónak, amelynek az előzménye is fontos, nevezetesen melyről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasunk. Érdemes akkor, amikor a Filippi levél szóba kerül, egyúttal elolvasni fölkészülésképpen az apostolok cselekedetei 16. fejezetét is. Ezt javasolom a testvéreknek. Filippi levél és apostolok cselekedetei 16. Itt értesülünk arról, hogyan jut el Pál apostol és a munkatársa Filippibe, amely Makedónia első városa. Itt létesül az első keresztény gyülekezet Európában. Immár nem Kis-Ázsiában, a földközi tengernek a keleti medencéjében, ahová tartozik Pál apostolnak a szülőhelye, Tarzusz, és tartozik az egyik első keresztény központ, héber arámi zsidó hátterű keresztényekkel, Antiochia, hellén hátterűek. Jeruzsálem, Antiochia, Tarzusz is, de aztán ugrunk egy nagyot, még Efezosznál is nagyobbat, és átlépünk Európába, Macedóniába, vagy Makedóniába, és megállunk Filippinél, amely folyók találkozásánál fekvő város, és Nagy Sándor édesapjáról, Filipposzról kapta a nevét, Fülöp magyarul, és élt ott egy csekély számú zsidó közösség is, akik zsinagógájuk nem lévén a folyópartra jártak ki Isten tiszteletre imádkozni. Pál és a munkatársa az ő körükben kezdi el a Krisztusról szóló hírnek a hirdetését, ezért olvasunk arról az apostolok cselekedeteibe, hogy megérkezve Filippibe, kiment a városkapon kívülre egy folyó mellé, ahol imádkozni szoktak. Leültek és szóltak az egybegyűlt asszonyokhoz. Az első érdekesség Filippi kapcsán, hogy az asszonyokhoz szól az apostol. Úgyhogy a kedves nőtestvérek érezzék magukat érintetnek, annál is inkább, mert az az első asszony, aki az asszonyok közül is a házába fogadja Pál apostolt és a munkatársát, nem volt más, mint Lídia, bíboráros nő, kereskedő, nyilván tehetősebb, Tiatirából való, aki istenfélő volt, és Isten megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Megkeresztelkedett házanépével, kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg házamban, s kérlelt bennünket. Tehát otthont is adott azután az apostolnak, és jelképesen annak a missziónak, amit az apostol korábban még a természet lágyölén képviselt, így alakult az első keresztény gyülekezet sorsa Filippiben, szokás szerint, mert ez jellemző, ez a filippi minta. a korabeli keresztény gyülekezetek alakulására, hogy nem zsidó, de zsidó hátterűek is, ott, ahol ők Isten tiszteletre összegyűlnek, vagy házaknál, vagy folyóparton, kint a természetben, hallják az evangéliumot, és azután azok, akik elköteleződnek, meg is keresztelkednek, nyilván a folyóban, erről itt nem szól a híradás, de azután a házukba fogadják az apostolt, nyilván a híveket is, a család keresztényé lesz a keresztség révén, és elindul a gyülekezetnek az élete, melynek magva látjuk íme a család. A család. Nem csak polgári, társadalmi értelemben fontos, hanem keresztény értelemben is fontos a család. Ezért is őriznünk kell a család becsületét és a családban való gondolkodásnak a fontosságát, mert ez egy keresztény sejt is, alapsejt a gyülekezeti, az egyházi élet összefüggésében. Ellentétben más ideológiákkal, de ebbe nem menjünk bele, amelyek kimondottan hát a zászlóra tűzik a családnak a mellőzését. Erről külön lehetne beszélgetni, de most nem ez a feladatunk. Minden esetre a kereszténység a családban tud gondolkodni, egyházban is fontos ez, és íme az új szövetségtől sem idegen. Tehát látjuk, hogyan alakul ki a filippi gyülekezet, míg aztán persze vannak olyanok, akik azonnal irigyek lesznek, és a istentisztelet versenytársát, konkurensét látják Pálban és az alakuló Krisztus követő közösségben, bepanaszolják őket a városi elöljárók előtt, és hát börtönbe is kerülnek. Ugye emlékszünk a filippi börtön jelenetre, az apostolok cselekedetei 16-ban, ahol is Pál és Szilász mit cselekszenek a börtönben, énekelni kezdenek, dicsérik Istent a büntetés ellenére, meg is botozzák őket, olvassuk a megelőző mondatokban, és egyszerre csak egy olyan természeti jelenség történik, amelynek eredményeképpen egyszerre csak kinyílnak a börtönajtók, de Pál és Szilász nem menekülnek el a börtönből, pedig hogy megijed a börtönőr, most mit fog csinálni ez a két derék ember, hanem maradnak, és hát ilyen csoda révén a börtönőr ahelyett, hogy megijedne, megkeresztelkedik ő is a háza népével együtt, és a gyülekezet tagjává válik, röviden szólva. Úgyhogy ez a filippi jelenet, ez a gyülekezet kialakulásának a története, és ettől kezdve beszélhetünk filippi gyülekezetről. Kérdés, hogy Pál apostol ezt a levelét a filippieknek honnan írja? Valószínű, hogy Rómából, és az is nagyon komolyan valószínű, hogy ez a gyülekezet igen közel áll az apostol szívéhez, talán éppen a gyülekezet megalapításának természetes volt a spontán örömteli eredménye nyomán, és ettől a gyülekezettől fogad el szinte egyedül adományt az apostol, pénzbeli segítséget, amelyet általában visszautasított. Ez mutathatja, hogy ez a gyülekezet mennyire közel volt az apostol szívéhez. Így is nevezi őket Isten gyülekezetének, amely hát ott van Filippiben, a kedves közösségen. Az első fejezet első versét, ha elolvassuk, ugye erről értesülünk. Mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel, diakónusaikkal együtt, már egy kiépültebb gyülekezeti szerkezetet találunk. Itt nyilván akkor, amikor Pál ezt a levelet jegyzi, Filippibe már nem abban a kezdeti helyzetben van a gyülekezet, amely helyzetről az apostolok cselekedetei minket tudósít. Őnekik szól hát ez a levél. Tudunk arról is, ezt az apostolok cselekedeteiből tudjuk meg szintén, a 20. rész 6. versét, ha elolvassuk, a 16. után nem kell sokat lapozni, hogy újra eljut az apostol Filippibe, egy másik filippi látogatás nyomát találjuk a 20. rész 6. versében, a 3. missziói út során 55. évben, és végig arról értesülünk, hogy igen közeli, szívélyes a kapcsolat az apostol és a gyülekezet között, nem csak az apostol részéről, hanem a gyülekezet is figyelemmel kísérhette az apostolnak a misszióját, a sorsát, olyannyira, hogy akik Pál apostol római tartózkodását finanszírozták, is a filippi gyülekezet tagjai lehettek. Egyértelműnek tűnik, most nem sorolom föl ennek a részleteit, mert másról szeretnék beszélni, hogy a szerző maga Pál apostol, és egészen korai nyoma van annak, hogy hiteles ez a levél, valóban az apostol szerezte, már az ősgyülekezet idején, az első keresztény századokban egyöntetű volt az ezt illető elismerés. Igen, Pál a szerző, filippi gyülekezetnek szól a levél, tehát ezt komolyan vehetjük, hogy itt valóban egy elsődleges, primer páli levélről beszélünk. Mi a célja ennek a levélnek vajon? Felismerhető ez is. Visszaküldi Epafroditoszt Pál, hogy megnyugtassa a filippieket, és ez a epafroditoszi visszaküldés alkalom arra Pálnak, hogy megszólítsa a filippieket, és köszönetet mondjon azért az adományért, amelyet a gyülekezettől kapott. Voltak éppen egy ilyen egyszerű, hogy úgy mondjam, hétköznapi szolgálati összefüggés az, amely a filippi levélnek az apropója, de hogyha egy igehirdető és egy gyülekezet között aktív szolgálati missziói kapcsolat alakul ki, az mindig több annál, mint egy egyszerű létfenntartási és adományért hálát mondó kapcsolat, az már csak következménye annak, hogy ők voltak éppen Krisztusban kapcsolódnak egymáshoz, akkor, amikor az apostol hálát ad a gyülekezetnek az adományáért, akkor a szeretetét tolmácsolja feléjük, megbecsülését, és a gyülekezet is akkor, amikor az apostol misszióját, egzisztenciáját az adományaival segíti, akkor nem egy embernek adományoz valamilyen pénzösszeget, hanem a Krisztus hirdetést igyekszik garantálni az adományaival és az apostol megsegítésével. Ennek emléke a filippi levél, és amellett, hogy bizonyos személyes híreket is közöl a filippiekkel, az apostol inti őket Krisztushoz méltó életmódra, egyúttal emléket állít, mindenkori emléket állít a gyülekezet alapításának, a gyülekezet létének, a Krisztusban való hitnek és egységnek. Persze azt is a Biblia kutatók föltételezik, hogy a gyülekezetben valamilyen ellentét feszült, inkább a Pál igehirdetését követők és azon még korábbi zsidó háttérhez ragaszkodók között, akik nehezen tudtak tovább lépni attól a hittől, amelyben Pál megszólította őket ott a folyóparton, de lehet, hogy ezek erőltetett, mesterségesen felismert különbségek, és elszigeteltek lehettek a gyülekezetben, inkább személyi természetűek, mert az egész levél egy olyan gyülekezetre reflektál, talán éppen az adományok említésével, amely gyülekezet azért egységes, egyszívű, adakozó készségű, az apostol támogató, az apostol által, mint szeretett gyülekezetként megszólított. Tehát itt ne keressük erőltetetten az ellentéteket, még akkor sem, ha lehettek, hanem ismerjük fel, lehet ezt is, megtehetjük ezt is, az egységet, az örömöt, a szeretetet, gyülekezet és gyülekezet alapító, gyülekezet és igehirdető, mai szóval gyülekezet és lelkész, minden apró különbség ellenére jellemző és szembetűnő egységét, és nyugodtan vegyük ezt komolyan, példaértékűnek tekintsük. Ez kiemeli a Filippi levelet általában az új szövetségi irodalomban. Ennek a hangsúlyozása, ennek a komolyan vétele, és lehetünk nem kritikusak akkor, amikor a Filippi levelet olvassuk, hanem igen, lehetünk egy kicsit elfogultak, és mondhatjuk azt, hogy ilyen is van. Van olyan, hogy egy gyülekezet szeretettel gondol a lelkészre, az igehirdetőre, az igehirdető pedig képes arra, hogy pedig nem szokása, pedig önálló akar maradni, elfogadjon a gyülekezettől. Tud kapni is szeretetet, megbecsülést, és azzal tud élni is, és meg tudja azt köszönni megfelelő módon, a távolból is, levél útján, és ez a harmónia megjelenik ezekben a sorokban. Tehát egy példaszerű gyülekezet ismerhető meg a Filippi gyülekezetben, maradjunk ennyiben, és így tájékozódjunk azon. Most érkezem el odáig ezen háttérismertetés után, hogy egy sajátos áttekintését adnám a Filippi levélnek, hogyha ebben a testvérek velem szegődnek most partnerként ezen a délutánon. Nem általában a tartalmi felosztásról szeretnék szólni, hanem egy-egy témát szeretnék kiemelni, amelyek ebben a levélben jelen vannak, és ezeknek segítségével világítanám meg a Filippi levelet. Ez is lehet klasszikus megközelítés. Tudnillik, talán ez jobban megmutatja, hogy mennyire a szívén viselte, a szívén hordozta Pál apostol a Filippi gyülekezetnek a sorsát. Mennyire kedvesek voltak az ő számára a Filippi keresztények, azok az asszonyok, akik először felfigyeltek az evangéliumra, Lídia, aki a családjával megkeresztelkedett, és a házába fogadta őt. Képzeljük azt el, hogy ebben mennyi kedvesség lehetett, mennyi gondoskodás, mennyi szeretet, mennyi természetesség, feszültségtől mentes, spontán keresztény indulat, nem pedig mindig valami hátsó szándék, amely hát akár többet, akár kevesebbet képzel bele egy helyzetben, mint amennyi abban valójában benne van. Az első gondolat Jézusnak a személye, amely előtérbe kerül ebben a levélben. Miért volt könnyű erre emlékeztetni a Filippi keresztényeket? Mert talán ez volt az első, az Úr Jézus Krisztus személye, akivel Pál apostol, mikor szólásra nyitotta az ajkát, akkor szembesítette a hallgatóit ott a folyóparton. Jézus Krisztusnak a személye, akiben az Úristen ígéretei testet öltöttek, megjelentek, akiről az Ószövetség is tanúskodik, annak az atyának a fia, akinek a nevében ott a folyóparton összejöttek, és így az az ige, amely ott elhangzott, ő benne nyerte el az igazi értelmét. Így természetesen tudtak kapcsolódni ahhoz a Krisztushoz a Filippi gyülekezet tagjai, akit Pál hirdetett, s akire a levelében is utal. melyik az első nagy egység, és ezt gondolom, hogy fejből tudjuk, amely emléket állít ennek a Krisztusnak a Filippi levélben. Említsük, hogy melyik fejezetben is van. A második fejezetben, más szóval a levélnek az elején azonnal. Ha most félretesszük a számtant, és nem abban gondolkozunk, hogy második fejezet, első vers, 11 verse, hanem általában a levélre gondolunk, akkor elmondhatjuk, hogy igen, van egy bevezető részlet, üdvözlés bevezető, és azonnal az apostol a gyülekezet elé állítja azt a Krisztus ezzel az általa is örökölt Jézussal, akit annak idején előjük állított, lehet, hogy ugyanezzel a keresztény hinnusszal, azt nem tudjuk, vagy valami ehhez hasonló bizonyságtétellel, amit hangot kap, és rögzül a Filippi levélben. Olvassuk most el együtt ezt a himnuszt. Hadd kérjek meg egy testvért, hogy ne csak az én szavam hangozzék ezen a délutánon, hogy olvassa el a második rész 5-től a 11. versig. Ez 5-6 vers, nem egy hosszú szakasz.
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megkevesítette önmagát, szolgai formát vett el, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeiért, földiek és föld alattiekért. És minden nyelv hallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsősége.
Nagyon szépen köszönöm. Majdnem minden ott van ebben a Krisztus himnuszban, ami a keresztény ige hirdetésnek, Pál gyülekezet alapító missziójának, ige hirdetésének a magva lehet ez, a lényege. És ez egészül ki aztán a harmadik fejezetben két olyan Krisztusra vonatkozó nagyon fontos tétellel, amelyek maradéktalanul emlékeztették a filippi keresztényeket arra, hogy kicsoda az ő uruk, kit hirdetett nekik Pál apostol, amikor a gyülekezetet megalapította, és ki az, akire emlékezteti őket ebben a levélben is, immár a gyülekezet alapítása után Rómából. Így alkot ez az első két fejezet, szám nélkül ezek a bevezető mondatok, Krisztusról való bizonyságtételt ige hirdetést. Mert nyilván egy mai ige hirdetés, ha akarunk, elemezhetünk nyelvtanilag is, meg szerkezetileg is, na tehát úgy kerek ma is egy ige hirdetés, hogy egyszerre csak ott van a totus Krisztus, a teljes Krisztus abban, persze nem biztos, hogy tételesen, vagy egyik mondat utána a másikkal, hanem úgy, hogy abban szó esik a teljes Krisztusról, és mikor kimondjuk az áment, akkor az a kép marad meg a hallgatóságban, hogy igen, itt maradéktalanul arról a Krisztusról van szó, aki megszületett, tanított, csodákat tett, meghalt, feltámadt, és megjelenik majd az idők végén. Ez kell, hogy megjelenjen az ige hirdetésben. Ez jelenik meg Pál apostol ige hirdetésében, ez a Krisztus. És a Filippi levélben is azonnal ezt a Krisztust rajzolja a gyülekezet elé. Hogyan? Miket mond el róla? Megtaláljuk az első két fejezetben. Szedjük csokorba, kövessék a testvérek figyelemmel, akinél van szöveg. Én a csokor egy-egy szálát átadom, nevén nevezem, és aztán kiki majd vigye el magával. Persze szerencsénk van, mert a Bibliánkban már ott van lepréselve, azaz ott vannak ezek az igék, úgyhogy mindig velünk lehet. Először is, Krisztus istensége. A sorrend itt nem érdekes annyira, tehát ne a Krisztus életrajz kronológiájára, idői egymás utánjára gondoljunk, hanem mire, mert nem azzal a céllal beszél Pál? A teljes Krisztusra. Egy ige hirdetésnek, a bizonyságtétel szavának az egységére, ami soha nem kronológikus. Lehetnek olyan részletei, hanem mindig milyen krisztológikus, azaz Krisztusra irányul. Nem feltétlenül akar időben az időrendet illetően logikus lenni, nem hátrány, hogyha az, de Krisztust illetően akar logikus lenni. Lehet, hogy, lásd, Filippi Krisztus finus, ez a logika olyan, hogy lehet Krisztus istenségével kezdeni az ige hirdetést. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, ja, hogy ez megfelel a krisztológiai szempontból a kronológiának is. Hát, amennyiben Krisztus Krisztussága nem Betlehemmel és a jászol bölcsővel, Lukács meg Máté evangéliumával kezdődik, hanem a teremtéssel, sőt, János kronológussal, azaz a preegzisztens Krisztussal, ki tudja mikor. Ja, hogy így kronológikus a Krisztus. Kezdhetjük a róla való bizonyságtételt azzal, hogy egyenlő Istennel és aztán emberi lesz? Persze. De kezdhetjük úgy is, hogy kérem, egyszer csak megszületett emberként, na de Isten lett emberi. Ahogyan karácsonyi énekeinkben énekeljük olyan kedvesen és szépen, hogy a hatalmas Isten emberi lesz a történelem az idő egy pontján és pillanatában, órájában, igaz? Tehát vegyük észre az időbeliségnek a viszonylagosságát, és a krisztológiai bizonyságtételnek a nem időhöz kötöttségét, hanem az eszkatológiai kötetlenségét, az isteni időben való megvalósulását, amely részben mérhető a mi földi időnkkel is, de az idő is teremtmény, földhöz és történelemhez igazodó, ahhoz kötött, míg Isten nem, nem földi, hanem mennyei, a történelem csak eszköz az ő számára, történelem fölötti, és nem időhöz kötött, hanem eszkatológikus személy, Isten, fölülmúlja az időt olyannyira, hogy ő maga teremti azt. Mert a világot Isten nem az időben, hanem az idővel teremti meg. Csak azóta van idő, amióta a világ is létezik. Nem in tempore, ahogy a rendszeres teológusok mondanák, hanem cum tempore teremti Isten a világot, azaz az idővel. Úgyhogy Jézus istensége aztán emberré létele megszólal ebben a himnuszban. Ott van a halála is, miről nincs szó ebben a himnuszban, ami majd a harmadik fejezetben szólal meg az apostoli bizonyságtételben, feltámadásáról. Na de azonnal a harmadik fejezet 10. versében, de jó, hogy beosztotta nekünk valaki, mert így megtaláljuk, mintha telefonkönyvet lapozgatnánk, egyébként meg összefolyhatna, na ezért jó a fejezet és a versbeosztás. Egyébként Pál fejében nem ez járt, hanem a Krisztusról való bizonyságtétel járt. Azt írja, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Íme a feltámadásról való ige Páltól. Dicsősége, uralkodói joga vissza a Krisztus himnus hoz, majd pedig a harmadik fejezet, 20. verse, ahol arról beszél, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőnk, parusszia, visszajövetele, hogy így mondjam, ismerjük ezt a szót. Tehát teljes a kép, ha töredékes a Krisztus himnusz, mert hiányzik belőle a feltámadás, és a parusszia említése íme, nem maradadós vele Pál, hanem a teljes Krisztus ott van azonnal a levelének elején, ahogy nyilván ott volt a gyülekezet alapító missziói ige hirdetéseiben is, és találkoztatja a filippi keresztényeket azzal a Krisztussal ebben a levélben, akivel ők akkor találkoztak, amikor megkeresztelkedtek, és kialakult a filippi gyülekezet. Krisztus személye tehát az első, akivel találkozunk a filippi levélben. És aztán Krisztusnak a nem csak a személye az érdekes, hanem ez a személy olyan valaki, aki mindenható is. Mindenható. Krisztus minden mindenekben. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ő az, akivel minden elkezdődött ott a folyóparton, ő benne éltek, mozogtok és vagytok most, ti filippiek, és ő az, akit vártok, hogy majd megjelenjen a számotokra újra. Összevág a jelenések könyvének alfa és omega Krisztusról való bizonyságtétele, Pál Areopagoszi beszédének a bizonyságtételével benne élünk, mozgunk és vagyunk, hogy a korabeli filozófusok is értsék, és egyszerre csak a filippieknek ugyanazt kell megérteniük, Krisztus minden mindenekben. Filippi 1.6, olvassuk csak el, ez az antré, ez a bevezető ige Páltól. Igen. Kezdet és vég. Elkezdi a jó munkát, befejezi. Ez a kerete a gyülekezet létének Filippiben. Azután mi még Krisztus, mennyi minden? Harmadik rész, 9. vers. Úgy van. Igazság és hit Pál számára Krisztus. Ezt adta tovább. Igazság és hit. Első rész, 21. vers. Nézzük csak. Mindjárt lekerek. Úgy van. Pedig milyen élvezetes így végigmenni a levélen. Látják, hogy elevenedik meg a számunkra is, hogy nem egy régi valamiről van szó. Ebben az élet lükte. Élet, ismeret, erő, cél, öröm és reménység. Így szedhetnénk össze a négy fejezetnek, azaz ennek a nagy egységnek, ennek az ige hirdetésnek az elemeit Krisztusról, gazdagság, nyereség, békesség, hogy aztán szóljunk még egy harmadik fókuszáról ennek a levélnek, öröm. Krisztusban általában, de még miben van az apostolnak öröme? Ezt is érdemes megfigyelni. Higgyék el, hogy így van, most nem akarom már tételesen ismertetni, mert hosszú időt venne igénybe, de imádságban, Krisztus hirdetésében, reménységben, hitben, egyetértésben, viszontlátásban, vendégszeretetben, Úrban, adásban és elfogadásban, mivel kezdtem? Öröm adni, és öröm elfogadni. Ez az a kötelék a gyülekezet és az apostol között, amely az Úr Jézus Krisztusban örömöt jelent a számára, tud adni és tud elfogadni, tud adni a gyülekezet minden megerőltetés nélkül, hogy így mondjam, spontán szeretettel. Az apostol meg ezt el tudja fogadni, anélkül, hogy le kellene sütni a szemét, és zavarban lenne, hogy hát őt most a gyülekezet tartja el. Egy titka van ennek. A Krisztusban való közös lét, létezés, amely feloldja a gátlásokat. Hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mondja másút, és egyszerűen feloldja az evangélium azokat a gátlásokat, amelyek vagy üzleti alapon működnek az emberben, piaci alapon. Dolgoztam, ez a jutalom, megkapom a fizetésem, felejtsük el egymást, vagy pedig hát állandó kín, hogy miként fogadjuk el a illetményt. Nem működik, de csak akkor, hogyha ezt Jézus Krisztusban el tudjuk mondani. És legvégül az egységnek a szava, hogy mindenre a koronát feltegyük, erre a Krisztusban való egységre, egyé teszi az egy Úr az egy lélek, az egy szeretet, az egy indulat, a keresztényeket, ez az egység is hangot kap a levélben. Próbáljuk tehát ezeket a fogalmakat, mindjárt elmondom még egyszer, megjegyezni, és ezeket megkeresgetni a Filippi levélben, mert ezek azok a kulcsfogalmak, amelyek Pál 4 fejezetnyi igehirdetését pontba sűrítetten jellemzik. Krisztus személye, Krisztus mindensége, mindenható volt a keresztény öröm, és a keresztény egység, ami a keresztényeket egyé teszi. Így lehet tagolni a levelet. Krisztus személye, Krisztus ereje mindenható volt, a keresztény öröm, és a keresztény egység. Ez a 4.
Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen!